94, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhét óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Regionális híreink következnek. Másfél milliárd forintból újul meg a Putnoki telfőhálózat teljes vezetékrendszere. A részletekről Tamás Barnabás polgármester tájékoztat.
Nagyon nagy meglepetés érte a várost, hiszen elbírálásra került a távhős pályázatunk, amit már körülbelül 3 hónapja nyújtottunk be, és elbírálásra került, 1,5 milliárd forintot nyert a városunk a távhőszolgáltatás vezetékrendszerének a kicserélésére, felújítására. Ez egy olyan dolog, amit önerőből soha nem tudtunk volna megoldani, valamint, mivel ilyen kisváros vagyunk, először arra akartak minket rávenni már jóval korábban ezelőtt 10-15-20 évvel is, hogy adjuk el ezt a távhőt. Igen ám, de eladtuk volna a távhőt, akkor semmiféle ráhatásunk nincs, se az árszabályozása, semmi másra, így viszont azért karban tudjuk tartani ezeket, valamint a szolgáltatás minőségének a mindenkori javítása az érdekünk. Most ezzel a pályázattal elérjük azt, hogy a hálózati veszteség az ugye minimálisra fog csökkenni, és ez bizony sokat fog jelenteni, mert itt nem csak a lakosság és nem csak a lakótelep van vele fűtve, hanem az intézményeink is, valamint OTP, aztán a kópáruház, a posta, tehát nagyon sok olyan vállalkozás is van ennek a távfőnek a rákapcsolásán, valamint mondom nekünk az óvoda, az egészségház és a városháza is. Azon kívül, hogy 450 lakást fűtünk még vele. Innen kezdve most már látjuk azt, hogy a támogatások odaérnek el, hogy több milliárd forint az, amit mi beruházásokra elnyertünk, és szép lassan gyarapodik a város vagyona is, hiszen ahhoz a mindössze 386 milliós vagyonhoz, amikor én polgármester lettem, már több milliárd forint a vagyon a városnak, és ez is ehhez járul hozzá. Bízom abban, hogy ezzel a szolgáltatás javítással, az, ahogy a minőséget és a hálózati veszteséget csökkenteni tudjuk, ez oda fog fejlődni, hogy előbb-utóbb elérkezünk ahhoz, hogy a távhő teljesen felújítást fog nyerni, és akkor még nagyobb hatékonysággal, még olcsóban tudjuk ezt a szolgáltatást a lakosság számára végezni.
Az elmúlt percekben Tamás Barnabást, Putnok polgármesterét hallották. Első alkalommal rendeztek öreg diák találkozót a Sárospataki Református Tudományi Egyetemen a református közösség szervező képzés hallgatói számára. Az eseményen a közösségépítés és tapasztalatcsere mellett dísztanári címek átadására is sor került. Dr. Nagy Károly Zsolt tudományos rektor helyettest hallják.
Hát az egyik és a legfontosabb célja az, hogy a szakon végzett református közösség szervezőket próbáljuk meg hálózatba szervezni. Ennek az egyik oka az, hogy jó lenne tudni azt, hogy mire jutottak ezzel a diplomával, mi az, amit csinálnak az életben, a mindennapi életben, a szakmájukat gyakorolják-e, akár közösségszervezőként, akár bármilyen intézményben, szervezetben munkálkodva. A másik része pedig a dolognak az, hogy szeretnénk számukra szakmai segítséget is nyújtani, tehát most lesz egy kérdés, ő is a volt hallgatóinkhoz, amiben megkérdezzük, hogy mi az, amire számítanak. Egyfelől a mesterszakunknak a fejlesztési összefüggésében, másfelől pedig, hogy szeretnénk nem csak olyan találkozót szervezni, hogy jól érezzük magunkat, és elsztorizgatunk egymással, hanem ahol mondjuk szakmai továbbképzések, szakmai előadások, olyan fórumok vannak, ahol ők kérdéseket tehetnek föl, és ahol az egyetem úgy tud válaszolni, hogy a későbbiekben akár továbbképzéseket, ilyesmiket tud számukra nyújtani. 15 éve indult el a református közösségfejlesztő képzés Sárospatakon. Az indulás egy logikus rendjébe illeszkedett az intézmény fejlesztésének, ugyanakkor egy nagyon jelentős nyitás is volt, egy teljesen új területet hozott be a Hittudományi Egyetemre, illetve akkor még Teológiai Akadémiára. Sokan meg is kérdőjelezték a környezetünkbe, hogy van ennek itt létjogosultsága. Az elmúlt 15 év, illetve az itt végzetteknek a szakmai munkája azt mutatja, hogy igen, mindenképpen volt ennek létjogosultsága. És ahhoz, hogy ez így alakuljon, nagyon fontos volt az első induló tanári kar összetétele, szakmai kiválósága, és emellett az, hogy nem csak szakmailag voltak kiválóak, hanem oda tették magukat azért a közösségért, amelyet létrejött az egyetemen. Mind a két tekintetben Pocsainé dr. Eperjesi Eszter és Péterfi Ferenc tanár úr kimagasló, hát csúnya szó ez, hogy teljesítmény, de kimagasló munkát végzett a elmúlt évek során. Pocsainé tanárnőnek az évfolyam vezetői tevékenysége is egészen rendkívüli volt. Nagyon szerették őt a hallgatók. Sokszor fogalmaztak úgy, hogy mint egy tyúkanyó, úgy gyűjtötte maga köré a hallgatókat, segített mindenkinek bármiben, amiben csak tudott. És azt gondolom, hogy egy közösségfejlesztő szakon ez önmagában egy nagyon nagy teljesítmény, egy nagyon fontos jelzője, értékmérője a munkának, azon túl, hogy természetesen az ő szakmai felkészültsége megkérdőjelezhetetlen, és nagyon sokan tőle tanulták meg azt, hogy a tárgyi kultúránk, az, ami körülvesz bennünket, az a személyiségünknek a kiterjesztése, az a lelkünknek a formája is. És ez a tudás, ez nagyon fontos a református közösségfejlesztésben. És ugyanígy Péterfi Ferenc tanár úr a közösségfejlesztésnek a nemzetközi irányait, a magyarországi meghonosításának a nagyon fontos tapasztalatait hozta ide Patakra, és az ő szakmai háttere az akkor is nagyon fontos volt, amikor ő már nem tanított nálunk, nyugdíjba ment, de a mesterszaknak az indításánál nagyon fontos szakmai segítséget adott nekünk. Tehát mind a kettőjüknek a munkája nélkülözhetetlen volt, és ezt köszöntük meg ezzel a címmel.
Az elmúlt percekben dr. Nagy Károly Zsolt, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem tudományos rektor helyettese beszélt. Újabb jelentős fejlesztéssel bővült a Gyöngyösi Egresi Béni két tanítási nyelvű általános iskola. Az intézmény udvarán egy fedett, modern kondiparkot alakítottak ki, amely nagy segítséget jelent a mindennapos testnevelés órák lebonyolításában. A beruházás a Magyar Szabadidő Sportszövetség támogatásával a Mozgástér program részeként valósult meg. A tudnivalókról Oroszi Hajnalka igazgatót tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Mi valósult meg, mi került átadásra hétfőn?
Igen, ez a sportparknak nevezzük tulajdonképpen, bár valójában egy ilyen szabadtéri kondipark látszatát adja, és aminek nagyon örülök, hogy fedett tetővel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy az esősebb, hűvösebb időben is szolgál arra, hogy a gyerekek itt akár testnevelés órán, akár a szabadidős programok keretében egy jó kis edzésen vehessenek részt.
Hogyha most így számszerűsíthetjük, hogy hány darab ilyen eszköz van?
5 eszköz van így a kis parkon belül, de minden eszköznél több állomás, tehát én úgy emlékszem, olyan 12 állomás van, tehát 12 gyerek tud rajta egyszerre mozogni és különböző mozgásformát megvalósítani. Természetesen ezek ilyen saját súlyú edzéseket megvalósító gépek, nincs rajta forgó eszköz, aminek én személy szerint nagyon örülök, hiszen így balesetmentesebben tudják a gyerekek használni. Természetesen testnevelő tanár felügyeletével, illetve pedagógus felügyeletével használhatják a szabadidő során is. De én úgy gondolom, hogy napjainkban ez a fajta mozgásforma egyre népszerűbb a fiatalok körében. Későbbiekben sokan járnak edzőterembe, amikor már komolyabb edzés munkát folytatnak. Ez egy ilyen kis rákészülés erre. Különböző típusú mozgásformák vannak, a tolóckodástól a húzóckodásig, a lépcsőzésig, a bordásfalig, tehát tényleg sokrétű mozgással tudják erősíteni magukat a gyerekek, és úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy a vázizomzat, az izmoknak az erősítése az azért már ilyen korban is elkezdődjön.
Ezt akartam kérdezni, hogy korosztály megvan, hogy kik használhatják, csak felső tagok? ragozat, mert inkább olyan erőlétet igényel, vagy ez például használhatja az egész iskola?
Hát vannak rajta olyan kisebb mozgásformák, amit már akár egyedik osztályosok is, de ugye test magasságtól is függ, de elsősorban a felső tagozatos tanulóink számára nagyon jó lehetőség ez.
Az elmúlt percekben Oroszi Hajnalkát, a Gyöngyösi Egressi Béni két tanítási nyelvű általános iskola igazgatóját hallották. Új taggal bővült az Egri Főegyház megye cigány pasztorációs bizottsága, főtisztelendő Kubik Zsolt mezőkövesdi káplán atya megbízást kapott arra, hogy bekapcsolódjon a bizottság munkájába, aki nemrég a bolonyai nemzetközi cigány pasztorációs konferencián is részt vett. Koleszár Krisztián tudósítónk riportját hallják.
Alapvetően mondhatjuk azt, hogy egy pár hónappal ezelőtt történt meg a felkeresés, illetve meghívás, amit szívesen fogadtam, és nagyon örülök annak, hogy az egyházmegye ilyen szempontból lehetőséget lát ebben a kérdéskörben. Konkrét feladatok nem lettek letisztázva, illetve megfogalmazva. Nyilván maga a cigánypasztoráció, ahogy én személyesen tudom az életemben, akár a plébánia területén, azt továbbra is igyekszem végezni, illetve megszólítani azokat az embereket, akik lehet, hogy kevésbé jönnének be a templomba saját maguktól. Igyekszem úgy végezni a szolgálatomat, mint ahogy eddig. Annyi, hogy most már erre van egy hivatalos felkérés is.
Ez kifejezetten a Egri Főegyházmegyének a úgymond bizottsága?
Így van, ez az Egri Főegyházmegyének a cigánypasztorációs bizottsága. Bizonyos időszakonként összeülünk, és bizonyos kérdéstköröket, illetve témákat boncolgatunk. Előadások is szoktak lenni, kifejezetten cigánypasztorációs előadás, és hát tapasztalatcsere útján mi is fejlődünk, illetve bővüljük a repertoárunkat.
Most, hogy már bizottság tagjává vált, Zsolt atya, volt is egy rendezvény, amin részt vett.
Igen, minden évben különböző városokban van megrendezve egy úgynevezett nemzetközi cigánypasztorációs konferencia. Most ez évben, április végén Bolonyában került megrendezésre. Több ország is csatlakozik, illetve megjelenik ebben a rendezvénysorozatban. Most is több mint 100-an voltunk jelen ezen a rendezvényen. Mind szakmai részben bővültünk, hiszen nagyon komoly cigánypasztorációs előadásokról volt szó, illetve az olaszországi cigánypasztoráció helyzetről, aktualitásról, illetve maga a közösség az, amely még nagyon fontos ezen a kongresszuson, hiszen nagyon sok mindenki jelen van, és sok ismerős, és minden évben azok jelennek meg. Nyilván jó egy nyitottság is, de az is nagyon fontos, hogy ismerősök legyünk ott kongresszuson.
Innen Magyarországról többen vettek részt ezen?
Így van, egy kis busznyi létszámmal, kis busszal mentünk ki Bolonyába, egy 9 fős küldöttsége, ha lehet így fogalmazni, illetve Székely János püspök atya is megjelent a helyszínen, a rendezvényen, hiszen ő volt az, aki bejelentette a jövő évi kongresszus helyszínét, ami nem más, mint Magyarország lesz. Magyarország újra rendezni fogja a Nemzetközi Cigánypasztorációs Konferenciát, és Szombathely lesz ennek a székhelye.
Az elmúlt percekben főtisztelendő Kubik Zsolt mezőkövesdi káplán atya beszélt. A regionális híreink végén az időjárásról. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok régiónkban lehetnek, sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántól keleti felén zivatarokra is számítani kell. Régiónkban a déli, délkeleti szél lehet élénk, olykor erős. Kora reggel 8-13, délután 12-24 fokot mérhetünk. Regionális híreinket hallották.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. A Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Megjelent az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 2026-2027. Tanévi Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program pályázati felhívása. Ha értesítést kapott a NAV-tól, május 20-áig még javítható az SZIA tervezet. Újraindul az Ovikert program. Kaszálásmentes májusra hívja fel a figyelmet az Életfa Környezetvédő Szövetség. Ezek mai adásunk főbb témái.
Kora esti hírmondó.
Az Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program célja a felsőoktatási intézmények oktatói, valamint kutatói utánpótlásának, illetve az innovatív magyar vállalkozások kutatófejlesztői utánpótlásának biztosítása. A legtehetségesebb hallgatóknak lehetőséget biztosítanak ezzel az ösztöndíj programmal a felsőoktatási tehetséggondozásba. A program ösztöndíj pályázatai a felsőoktatásban résztvevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják, olyan alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben résztvevő hallgatók, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási tevékenységet folytatnak. A pályázatokat június 15-ig lehet benyújtani kizárólag elektronikus úton az ekop.pályázás@unikotoyel-eszterhazy.hu e-mail címre, hangsúlyozta dr. Juhász Tibor, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos rektor helyettese.
Az ösztöndíjpályázat célja a tehetséges hallgatók bevonása az egyetemi tehetséggondozásba, illetve támogatása, tehát kutatásainak támogatása. Ez kiterjed az alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatóinkra, valamint a doktori képzésben résztvevő hallgatóinkra. Ugyanakkor van a pályázatnak egy harmadik lába, amely pedig a fiatal oktatókutatókat támogatja, ott pedig a cél egyértelműen a pályán tartás. Lényegében mindegyik, amely beletartozik az egyetem kutatási portfóliójába, tehát ilyen szinten nincsen úgymond megszorítás. A hallgatók esetén szükséges, hogy legyen egy témavezető. Tehát nyilván olyan kutatási területet kell választani, amellyel valaki az egyetemen foglalkozik és vállalja a hallgató témavezetését. 2-3 pontban tudnám összefoglalni a bírálati szempontokat. Az első az az, hogy mit csinált eddig a hallgató. Nyilván egy első éves hallgatónál egyébként fontos megjegyezni, hogy a pályázási lehetőség még a leendő első éves hallgatókra is kiterjedt, tehát felhívom ezúton a figyelmét azoknak, akik most jelentkeztek hozzánk, hogy ők is nyugodtan adhatnak be pályázatot. Tehát megnézzük, hogy mit csinált eddig. Nyilván ezt ugye ahhoz viszonyítjuk, hogy hány évet töltött el egyáltalán az intézményben, illetve hány évet töltött olyan körülmények között, ahol egyáltalán kutató vagy tudományos munka végzése az az életének részét képezhette. A másik fontos bírálati szempont, hogy mit tervez, tehát milyen témában tervez kutatni, és milyen eredményeket készül, illetve tart reálisnak elérni. A harmadik része a bírálati szempontoknak meg a szokásos, ugye, tehát tanulmányi eredmény, van-e nyelvvizsga bizonyítvány, milyen szinten van nyelvvizsga bizonyítvány, tehát általános felkészültséget mérő kritériumok.
A személyi jövedelemadó bevallási tervezeteket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a rendelkezésére álló információk alapján állítja össze. Ha a tervezet elkészítésekor hibát, hiányosságot talál az adatokban, soron kívül értesíti az érintetteket, hogy még határidőben, május 20-áig javíthassák a bevallást. Ennek részleteiről dr. Paskújné Pivkó Mónika, a NAV Heves vármegyei adó- és vámigazgatóságának kommunikációs referense nyilatkozott.
Még most sem késő regisztrálni a DÁP-ra vagy az ügyfélkapu plusz-ra, hiszen a javítás is online a legegyszerűbb. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készített személyi jövedelemadó bevallási tervezetet. Közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást a hivatal, amit javítani kell. Ezen adózók mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről. Aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val, a tárhelyére érkezett az értesítés, aki pedig papír alapon, az a postai címére kapta meg a pontos instrukciókat a javítandó adatokról. Hogy milyen hibák fordulhatnak elő leggyakrabban a bevallásban? Például az egyik leggyakoribb az adóalap kedvezményeknél, hogy a tervezetek alapjául szolgáló havi munkáltatói bevallásokban nem szerepelt minden hónapra adat az évközben igényben vett kedvezményekről, és így nem állapítható meg, hogy arra a magánszemély egész évben jogosult-e, vagy egy adott kedvezményt valaki jogosulatlanul vett igénybe. Ilyen lehet például akár az első házasok kedvezménye, amely a házasságkötést követő hónaptól legfeljebb 24 hónapon keresztül érvényesíthető. Az is előfordulhat, hogy az igénybe vett családi kedvezmény összege meghaladta a gyermekek után maximálisan érvényesíthető összeget. A kedvezmények igénybevételét egyébként kisfilm is segíti, hogyha valaki elakadna az online kitöltéssel. Van még egy nagyon gyakori figyelmetlenség is, hogyha valakinek visszaigényelhető adó szerepel a tervezetben, nagyon fontos, hogy meg kell adnia a bankszámlaszámot, vagy a címet, a postai címet, ahová az összeget szeretné, hogy kiküldje részére a hivatal. Több mint 220 ezeren elkezdték már szerkeszteni a bevallásukat, de még nem véglegesítették azt. Nagyon lényeges, hogy május 20-áig az érintetteknek be kell fejezni a módosítást, illetve a kiegészítést. Ha ezt elmulasztják, akkor a magánszemélyeknek május 20-án éjfélkor a NAV által kiajánlott tervezet lesz az érvényes SZIA bevallásuk. Mindez alól kivételt képeznek a mezőgazdasági őstermelők, illetve az egyéni vállalkozók, nekik ki kell egészíteni a tervezetet ahhoz, hogy az érvényes bevallássá váljon. Mintegy 200 ezeren az 1+1%-os nyilatkozatú kitöltését félbehagyták. Ezt a kedvezményezett szervezetek érdekében szükséges befejezni május 20-áig. Ugyanis ezt követően már a felajánlást nem tudják megtenni az adózók, a rendelkezésük érvénytelen lesz. A tervezeteket az SZIA felületen lehet legegyszerűbben átnézni és módosítani. Akinek nincs elektronikus hozzáférése, még mindig nem késő, regisztrálhat a DÁP alkalmazásba vagy az ügyfélkapu pluszra, annak érdekében, hogy kényelmesen online tudja intézni a bevallását. Aki a papíros megoldás mellett dönt, a 25 SZIA jelű bevallást kell beküldeni a NAV-hoz, amihez felhasználhatja természetesen az elkészített tervezet adatait is. A bevallással kapcsolatban minden fontos információ megtalálható a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon, a főoldalon az SZIA bevallás 2025 csempén keresztül.
Az Ovikert program az ültetés, illetve a növénytermesztés szépségét igyekszik továbbadni a kicsik számára. A program nem csak nevelési szempontból jelentős, hanem az egészséges életmód népszerűsítését is figyelembe veszi. A gyerekek a kertészkedésen keresztül kedvelik meg a maguk által felnevelt zöldségeket. Vajas Tiller Tamás séf, az Ovikert program ötletgazdája. Az Avikát programot minden évben a Föld napja kapcsán hirdetik meg, valamint bármelyik óvoda jelentkezhet az info@avikertprogram.hu e-mail címen keresztül. Céljuk, hogy a programban résztvevő gyerekek a palántákat a fagyos szentek után ültessék el közösen óvodájuk kertjében. A program részleteit Stiller Tamástól hallják.
12 éven keresztül ugye leginkább saját magam finanszíroztam, 2 évig ugye szülési szabadságon voltam, hogyha úgy vesszük, mert ugye a pici fiunk mellett kellett többet lennem. Úgyhogy most mondjuk azt az ős magot kerestem meg elsőkörben, akik már egyébként is benne voltak, mint ahogy eddig is ők mindig ugye újra és újra jelentkeztek. Csak palántában gondolkodunk most az idejében, leginkább ez a visszatérésről szól. Sok helyen ugye nyugdíjasok lettek a régi vezetők, az újakkal még ugye nincs kapcsolat, tehát most picikét úgy érzem, hogy az elejéről kezdjük az egészet, de alapvetően a folytatás az mindenféleképpen fontos volt, és mintha mindenki mondta is, hogy attól, mert hogy én nem voltam 2 évig, mindenki folytatta, és ez egy nagyon fontos üzenet ennek az egész programnak, hogy ahol már úgymond elvetettük a magot, és ugye tudják, és fontos, hogy ezt a környezeti nevelést, ezt ilyen gyakorlatilag formában végezzék, ott hál' Istennek ezt vitték is tovább, van, ahol már be is ruháztak magas ágyással, tehát több helyen, tehát ezt egyébként tapasztaltam is, tehát azokban akár városi, de egyébként azokon a területeken, ami akár külterületről van szó, Bárola megyében, vagy vidéki óvikban nem tudnak ugye ezt egyszerűen beleütni az ásót a földbe, mert annyira kemény. Ugye letaposták a gyerekek már nagyon régóta, és ugye ott szükséges volt az, hogy magas ágyásban tudjanak kertészkedni. Valahol majd egyébként hosszú távon szükség lesz majd fölcserékle is, legalábbis, hogyha majd olyan helyeken járok, akkor ezt majd fölvetjük, a későbbiekben meg majd igyekszünk majd ezt megvalósítani. Az idei szortiment gyakorlatilag hasonló, mint ami eddig is volt, ugyanúgy a koktélparadicsom, amit a gyerekek ugye nagyon szeretnek, uzsonnákhoz is könnyű adagolni, illetve ugye a paprika mellett cukíni vagy tök, fűszernövények, paradizsán, ilyesmikre lehet majd számítani, de ugye alapvetően, ahogy mondtuk is, hogy már van, ugye folytatták, és az azt is jelenti, hogy sok helyen már egyébként ültettek is, de azért még ha fér, akkor nagyon szívesen várják, hogy én is érkezzem a növényekkel. Ha úgy veszük, akkor ezek azért mégis a kicsit a divat növények, tehát azért fel tudják ők ezt használni, de azért kell nyilván az egyeztetés, hogyha azt mondják, hogy ők ezt most inkább lecserélnék, inkább legyen, akkor még 5-tel több paradicsom mindenhol, de az biztos, hogy az gyerekek meg fogják enni, szerintem az a legfontosabb. És akkor, hogyha mindannyiunk megy, akkor május közepétől el lehet kezdeni a palánták szállítását, és akkor ültetünk együtt a gyerekekkel megint egy jót.
Az ökológiai fenntarthatóság, továbbá a környezettudatos szemlélet rendkívül nagy hangsúlyt kap a májusi hónapban. A gazdálkodókat, a kertbarátokat, valamint a környezetvédőket arra sarkalják, hogy ebben a hónapban lehetőleg hanyagolják a fűnyírást és a kaszálást. Kisebb állatfajok, illetve bogarak, rovarok élőhelyét menthetjük meg azzal, ha májusban engedjük nőni a gyepet a maga természetes útján, emelte ki Csató Tibor, az Életfa Környezetvédő Szövetség elnöke.
Tulajdonképpen azt a természetes élőhelyeket pótolja, ami hiányzik ma már egy nagyon szép kertből, ugye, amit az ember szépnek, tehát lenyírja a füvet, megfosztja a rovarokat attól, hogy valami korhadékot vagy nagyobb gyepet találjanak, amiben lakhatnának. Egyrészt ugye van a sima méhecske, akit mindenki ismer, akitől kapjuk a mézet, de Magyarországon több száz méhfaj él még, akik nem építenek kolóniát, nem építenek fészket, magányosan élnek, vagy maximum ilyen 10-20-es csoportokban nőnek, ugyanez a darazsakkal, vagy van, aki nagyon nem szereti a darazsakat, de igazából csak 1-2 olyan darásfaj van Magyarországon, aki mindig a szörpünkbe akar belemászni, meg az üdítőbe, meg nem hagy békén bennünket a grillezéskor, de az összes többi darázs az vagy ragadozó, vagy teljesen békés, nem ember zavaró életet él, csökkenti a kártevő rovarok számát, ugye ezek elkapják ezeket a rovarokat, kukacokat és hordják befelé a fészekbe, tápláléknak a kicsiknek, még nem beszéltük a katicákról, a imádkozó sáskáról, a fátyókákról. Ilyen rovarféle fátyolszerű szárnyai vannak, zöld, egy kicsit átlát. Viszont hatalmas levéltető pusztító.
Nagyon fontos, szerencsére most már egyre több városnak is fontos, hogy ez minél lejjebb vágunk egy gyepet, és minél többet vágjuk, annál inkább hasonlít egy lebetonozott felületre. Tehát ez az alapszabály. Egy 10-20 centis meghagyott gyep meg egyre inkább kezd hasonlítani egy erdőre. Így páratartalom, mikroklímára, helyi klímára gyakorolt hatás tekintetében. Tehát minél magasabban hagyunk egy gyepet, minél kevesebbet vágjuk és kaszáljuk, annál értékesebb része egy városnak. Megfogja a port, segít a páratartalomban. nem szárad ki annyira a talaj. Most minden egyes fű, vagy gyepterület, amit levágunk, így ebben az aszályos április-májusban, ilyen sárga elszáradt sivatag marad, kórók maradnak utána. Nem tud visszaújulni, nincs eső, nem tud megújulni a gyep, locsolni kell, ahhoz vizet, infrastruktúrát kell kiépíteni, stb. Úgyhogy ez nem működik, de ha úgy hagyjuk, nekem ilyen gyepen van otthon, most 20-30 centi magas, gyönyörűen virágzik, az a tervünk, hogy nem nyúlunk hozzá májusban. Tehát, hogy ez hagy virágozzon el, hagy segítsen a beporzó rovaroknak, sajnos nagyon sok támadást kapnak az emberi világból, vegyszerek, mezőgazdasági mérgek, rovarírtók, de a gyomírtó is például nagyon rossz hatással van a méhekre, úgyhogy nagyon kell támogatnunk őket, és nem csak a házi méhet, hanem azt a nagyon sok, több száz fajból álló beporzó családot, aminek a nagy poszmétő kezdve egészen a kicsi 2-3 mm-es méhekig és darazsakig ennek a nagy családnak a részei, és nekik is szükség van táplálékra. És ez a zöldjében nem fognak táplálékot találni, csak a meghagyottban. Úgyhogy van most ez a kaszálásmentes május, nagyon fogjuk hirdetni, és nagyon fogjuk támogatni, hogy minél többen gondolkodjanak így. Mondom, az egész településünknek jót tehetünk ezzel. A saját udvarunknak, a környékben lévő klímának, megmondom, valahol az egész városnak is. Ne nézzünk úgy ki, mint Arizona, vagy nem tudom, az elszáradt szukkulensekkel, meg ilyen sárga homokkal teli városok. Nagyon sok helyen van ez is, már csak öntözéssel tudnak zöld gyepet csinálni. Mi próbáljuk megtartani a magunkét. Ha így most békén van hagyva egy gyep 20-30 centi magasan, ez most nyár közepéig gyönyörű zöld fog maradni.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
4 év után távozik hivatalából Michael Wallace Benek érsek, Magyarország apostoli nunciusa, miután 14. Leó pápa Argentina apostoli nunciusává nevezte ki. Közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata az MTI-vel. Mint írták, Michael Wallace Benek érseket Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki magyarországi apostoli nunciussá. Az azóta eltelt 4 év kiemelkedő eseménye volt Ferenc pápa 2023-as látogatása, melynek lebonyolításában jelentős szerepet vállalt, valamint Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása 2025-ben. A nuncius szolgálat éveiben meglátogatta az egyházmegyéket, ápolta a kapcsolatot a szerzetes közösségekkel, és jelen volt a püspöki konferencia ülésein, tolmácsolva a pápa tanítását és üzenetét olvasható a közleményben. Vasárnap tartják az élet menetét Budapesten, a holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul, és az idősebb Antal József rakparton, majd a Karl Lutz rakparton halad. A program szerint az emlékezők a Cipők a Dunaparton emlékműnél gyülekeznek 15.30-tól, a menet 16.30-tól indul. A résztvevők az idősebb Antal József rakparton haladva érkeznek meg az embermentők elnevezésű nagyszínpadhoz a Karl Lutz rakparton. A nagyszínpadon emlékező beszédet mond Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő színésznő. A rendezvénnyel a szervező az Életmenete Alapítvány célja, hogy a résztvevők jelenlétek létükkel kiálljanak az emberi méltóságért, az együttérzésért és az élet tiszteletéért. Gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és mindenfajta előítéletnek. Emberségesebb, nyitottabb, szolgálatkészebb városokat kell teremtenünk azok számára, akik a társadalom peremén élnek, mondta Louis-Marin de Saint-Martin érsek, pápai alamizsna mester a Magyar Távirati Irodának a rászorulóknak adott magyar vacsorán, amelyet a Hungaricum programiroda készített a Vatikánnal szomszédos menhelyen tegnap este. Ünnepi alkalomnak számított a magyar ételekből álló vacsora, amelyet Miklós Péter, a Hungaricum programiroda vezetője valósított meg Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a Római Magyar Akadémia segítségével. Több mint 50 fő foglalt helyet a Szent Péter tér oldalában található menhely asztalainál. Az állandó éjszakai szállást, reggelit és vacsorát biztosító központot Ferenc pápa 2019-ben nyitotta meg, és azóta a Szent Egyet közösség tartja fenn. A menhely lakóival együtt vacsorázott Saint-Martin érsek, az úgynevezett szeretett szolgálata dikasztérium prefektusa, közismertebb nevén pápai alamizsna mester, valamint Kvek Péter magyar szentszéki nagykövet. A menhelynek jelenleg 45 állandó lakója van, közel felük olasz, de sok közülük a kelet-európai. Az épületben megfordultak magyarok is, a központ sajátosságának számít, hogy a befogadottak majdnem kivétel nélkül az idősebb korosztályhoz tartoznak. Április 13-án szerdán az általános kihallgatást a Szent Péter téren tartották, ahol a Szentatya az Olaszországból és a világ más tájairól érkezett hívőkkel és zarándok csoportokkal találkozott. Folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézés sorozatát, beszédének címe a boldogságos Szűz Mária, az egyház mintaképe. Mária az egész egyház anyja, amely gyermeki bizalommal fordulhat hozzá, mert biztos abban, hogy meghallgatásra, oltalomra és szeretetre talál nála, mondta a pápa. A boldogságos Szűz Máriában az egyház misztériuma is tükröződik, benne Isten népe saját eredetének, mintaképének és hazájának megjelenítését találja meg. Május 20-áig várják a segítők jelentkezését a fogyatékos gyermekek idejé Szent Damján táborába. A szervezők továbbra is várják a segítők jelentkezését a 2026-os Szent Damján táborban. A táborozók regisztrációját ugyanakkor a rekordszámú jelentkező miatt már lezárták. Ha szeretnél egy felejthetetlen közösségben megélt élményekkel és lelki feltöltődéssel teli hetet, ne habozz, jelentkezz mielőbb, olvasható a kiírás. Az idei Szent Damján tábort július 28 és augusztus 1 között tartják a Budajki falu táborban. A segítők a tábor kezdete előtt egy nappal korábban július 27-én érkeznek. A Szent Damján tábor lassan 3 évtizedes múltra visszatekintő görögkatolikus lelkiségű kezdeményezés, melyet a Nyíregyházi Papnevelő Intézet kispapjai szerveznek meg minden nyáron. A tábor célja, hogy egy hétre otthont és felhőtlen kikapcsolódást nyújtson enyhe és középsúlyos fogyatékossággal élő gyermekeknek és felnőtteknek. A táborozók és önkéntes segítők egy teljes hetet töltenek el közös játékkal, terápiás foglalkozásokkal és imádsággal. Szomorú szívvel adunk hírt arról, hogy a Nagy Szent Bazil rend vezetőségének döntése értelmében a szerzetesi közösség március 31-én befejezte szolgálatát a Mária Pócsi monostorban. Olvasható a görögkatolikus metropólia május 11-én a Hajdúdorogi Főegyházmegye oldalán megjelent közleményében. A rend tagjai egyelőre a budapesti házukba költöznek, de missziós szolgálatukat valószínűleg más országokban, Szlovákiában és Brazíliában fogják végezni. A döntés nem érinti a bazilita nővéreket, ők tovább folytathatják tevékenységüket Mária Pócson. Mint ismeretes, a Szent István rendtartomány szerzeteseinek száma az utóbbi évtizedekben jelentős mértékben csökkent. Ennek következményeként a rend 2020-ban megszüntette a magyar rendtartomány önállóságát, és a kárpátaljai Szent Miklós rendtartomány alá rendelte. Ekkor Ukrajnából néhány bazilita atya érkezett Mária Pócsra a szerzetesi életfenntartása érdekében, akik azonban nem lettek a magyarországi rendtartomány tagjai. A hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően a megszűnő félben lévő tartománynak a nemzeti ketyeihez kapcsolódó ingatlanjai 2024. december 12-én a területileg illetékes egyházi főhatóságra szálltak át. A Szent István rendtartomány ingatlanjai közül a kegytemplom és monostor, mivel azok nemzeti emlékhelynek minősülnek, a törvény erejével fogva a magyarországi saját jogú metropolitai egyház tulajdonába kerültek, így azok továbbra is egyházi tulajdonban maradtak. A rend egyéb magyarországi ingatlanjai változatlanul a Szent István rendtartomány tulajdonában vannak. Kocsis Fülöp érsek metropolita a tulajdonosváltáskor megerősítette, hogy a görögkatolikus metropólia a szerzeteseket továbbra is támogatja, és szolgálatuk folytatásának lehetősége ezek után is biztosított. Kentor alapszakot indít az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nappali és levelező tagozaton 2026. szeptemberében az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésben. Jelentkezés az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalán letölthető jelentkezési lapon lehetséges május 31-éig.
Idén is megrendezik a kerékpáros és motoros zarándoklatot, mégpedig 20. alkalommal az Ecsét település szélén, festő ilyen szép környezetben található Szent Kút völgye Boldogasszony kápolnánál, május 15-én és 16-án. Lehetőség van a két nap során sátorozni és lelkileg feltöltődni. A 20. motoros búcsú programjai idén is változatosak és érdekesek, előadások, találkozók és bemutatók színesítik a kétnapos esemény. A kulturális és közösségformáló alkalmak mellett lelkiségi programokkal is készülnek a szervezők, pénteken a megnyitót követően litániát tartanak, majd gyertyás körmenetet, szombaton pedig 14 órakor ünnepi szentmise keretében megáldják a motorokat és a motorosokat. Újra megtelik élettel a Dunakanyar. Május 16-án szombaton rendezik meg a tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozót. Az idei esemény mottója a Szentírásból vett idézet, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. A szervezők reggel 9 órától várják a fiatalokat a nagymarosi plébánia kertbe és a dunaparti szabadtéri színhelyekre. A nap fő előadója Fábri Kornél püspök atya lesz, a zenei szolgálatot pedig az Emmanuel közösség látja el. A programban a közös dicsőítés és tanítás mellett kis csoportos beszélgetések, szentségimádás és ünnepi szentmise is szerepel. Ezzel párhuzamosan a gyerekeket is várják, a gyerekmaros altáborai már 8:30-tól fogadják a legkisebbeket korosztályos programokkal. További részletek a nagymaros.katolikus.hu oldalon vagy a találkozó hivatalos Facebook eseményénél olvashatók. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben a ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. Program szentmise, szentlélek hívás, dicsőítő szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. A csíksomlyói pünkösdi búcsú május 22-e és 25-e között lesz. Az idei elmondata: a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. A búcsúi szentmise szónoka Székely János, szombathelyi megyés püspök. Gyógyító lelki gyakorlat lesz május 26 és 30 között a Don Bosco sportközpontban Kazincbarcikán. A részvétel regisztrációhoz kötött, a római katolikus szalézi plébánián Kazincbarcikán az egyházközség honlapján elérhető linken keresztül lehet regisztrálni. A részvételi díj 15.000 forint per fő, amit a regisztrációval egy időben kérnek rendezni. Várnak minden gyógyulásra és lelki feltöltődésre vágyó testvért. Július 16 és 19 között rendezik meg idén az Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból való: dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció elkezdődött, akik az első 800 között jelentkeznek az eseményre, egy szalókos pólót kapnak ajándékba. Az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket keres a 2026-os találkozóra. Feladatok, amikben számíthatunk rád: regisztráció, infopont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálunk: egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást, ha szükséged van rá. Áll a meghívóban. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Trimba Miranda és Molnár András. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra.
Önök a koresti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. Sportja.
Vidám hangulat, közös tekerés és látványos programok várják a résztvevőket május 23-án Nyíregyházán, a Bringa pikniken. A debreceni Szoboszlói úti általános iskola harmadik alkalommal szervezte meg a különleges sporteseményét, a diákolimpiai játékokat. Sportág választónapot rendeztek Kazincbarcikán, a Kazinci Ferenc tagiskolában. Egész napos programban ünnepelte a nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium, hogy 50 évvel ezelőtt indult el az intézményben a testnevelés tagozat. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Vidám hangulat, közös tekerés és látványos programok várják a résztvevőket május 23-án Nyíregyházán, a Bringa pikniken. A térség legnagyobb kerékpáros túrája idén 9. alkalommal indul el Nyíregyházáról Tokajba, ahol a sport és az egészség megőrzés mellett ezúttal cirkuszi hangulat színesíti majd a programot. A Bringa piknik mára igazi hagyománnyá vált a keleti régióban. Az első közös túrát 2018-ban rendezték meg közel 1000 résztvevővel, azóta pedig minden évben egyre többen vágnak neki, amint egy 35 kilométeres távnak. A résztvevők nem csak Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyéből érkeznek, sok bringás jön Budapestről, sőt a korábbi években Svájcból és Japánból is csatlakoztak a túrához. A debreceni Szoboszlói úti általános iskola harmadik alkalommal szervezte meg a különleges sporteseményét, a diákolimpiai játékokat, ami játékos formában ösztönzi a gyerekeket a mozgásra és az egészséges életmódra. Vas Máté igazgatóhelyettest hallják.
Olyan sportágakat választottunk, olyan megmérettetéseket, amit egy első osztálytól 8. osztályig, ugye minden gyerkőc, minden osztályon, évfolyamon belül ugye meg tudunk rendezni. Vannak csapatsportjaink, illetve csináltunk nyilván egyéni versenyszámokat is.
A jelképes olimpiai láng fellobbanásával vette kezdetét a viadal. A közös bemelegítés után a gyerekek izgatottan foglalták el a versenypályákat, sokan már napok óta készültek a megmérettetésekre. A játékokon a gyerekek többek között kötélhúzásban, célbadobásban, kosáradobásban és kapuralövésben is összemérhették ügyességüket. A szervezők úgy állították össze a programot, hogy minden korosztály kipróbálhassa magát a különböző ügyességi feladatokban. Az iskola 3 évvel ezelőtt a párizsi olimpia idején indította útjára a saját olimpiai játékait. A kezdeményezés akkora sikert aratott a diákok körében, hogy azóta hagyománnyá vált. Az intézmény kiemelt figyelmet fordít az egészséges életmódra nevelésre, ennek részeként nemrég mászófallal is bővült az iskola sporteszköz parkja. Kamerárné Nyéki Orsolya igazgatót hallják.
Hát az egészséges életmódra nevelés az mindennapos nálunk. Azt gondolom, hogy ez csak a csúcsa ennek a rendezvénysorozatnak, és a mozgás meg kell szeretetni a gyerekekkel, és azt gondolom, hogy ezt kiskorban kell elkezdeni, úgyhogy próbálunk eleget tenni ennek a kihívásnak is.
Széles Diana, Debrecen alpolgármestere arról beszélt, hogy az ilyen közösségi sportprogramoknak ma különösen nagy jelentőségük van, hiszen valódi élményeket és közösségi kapcsolatokat adnak a gyerekeknek a digitális világ mellett.
Én ezt külön fontosnak tartom, hogy mindig legyenek ilyen iskolai események, amikor a napi rutinból a gyerekeket kiszedik, kihozzák, és osztályként, közösségként együtt küzdenek azért, hogy büszkék legyenek a saját csapatukra, büszkék legyenek az iskolájukra.
Sportág választó napot rendeztek Kazincbarcikán, a Kazinci Ferenc tagiskolában, ahol a város alsó tagozatos tanulói 11 sportágban próbálhatták ki magukat. Kovács László sporttanácsadót hallják.
Reméljük, hogy a gyerekek megtalálják a számításokat, és a sportkörökbe köszönthetjük őket. Szeretnénk azt elérni, hogy a szülőkkel együttműködve, a sportkörökkel együttműködve minden gyerek a városban találja meg a számára kikapcsolódás jelentő sporttevékenységet. Nem fontos, hogy mindenkiből élversenyző legyen, de az, hogy sportoljon ebbe a korosztályba, az elengedhetetlen. Szükség van a szülőknek a támogató segítségére, és arra, hogy motiválják a gyerekeket, hogy ne otthon ülve töltsék a szabadidejüket, hanem valamelyik sportkörbe kapják meg azt a mozgást, ami a fejlődéséhez szükséges.
Kazincbarcikán 8. alkalommal rendezték meg a sportág választónapot. A város alsó tagozatos diákjai összesen 11 sportágban kóstolhattak bele interaktív bemutatók keretében. Labdarúgás, röplabda, kosárlabda, kézilabda, tenisz, birkózás, súlyemelés, íjászat, folmászás, kerékpározás és görkorcsolyázás. Ezekkel a sportágokkal ismerkedhettek meg a gyerekek a sportág választónapon. A helyszín a Kazinczy Ferenc tornacsarnok, a Kazinczy Ferenc tagiskola tornaterme, illetőleg a KBSC műfüves pályája volt, amelyek ezúttal megteltek mozgással. Kovács László hozzátette, évente mintegy 1000 gyermek vesz részt a programon, közülük jelenleg körülbelül 15% kezd el rendszeresen sportolni, ezen szeretnének a jövőben javítani. Szitka Péter polgármester kiemelte, Kazincbarcika a nemzet sportvárosaként fontos feladatának tekinti, hogy már fiatal korban lehetőséget adjon a gyerekeknek a sport kipróbálására.
Rengeteg olyan szakember dolgozik a városunkban, olyan sportember, olyan edző, olyan testnevelő tanár, aki egyébként a gyerekekhez nagyon jó nyúl hozzá szakmai szempontból, akik egyébként meg tudják ennek bizonyos sportágaknak a szeretetét mutatni ezeknek a gyerekeknek. És azt gondolom, hogy egy sportág választó is valami ilyesmi küldetése van. Tehát amikor a kollégák és a sportegyesületek gyakorlatilag itt az általános iskola legfiatalabbjainak megmutatják azt, hogy egyébként mi a csínja ezeknek a sportágaknak, akkor azt gondolom, hogy nagyon sokaknak felkeltjék az érdeklődést, és azt követően pedig az, hogy sportolás, az, hogy sportol, az, hogy egészséges életmód, az beleívódik a mindennapjaikba.
Viszocki Sándor, a Kazinczy Ferenc tagiskola igazgatója szerint a rendszeres mozgás iránti igényt már kisgyermekkorban ki kell alakítani.
A mai világban egyik legfontosabb dolog a mozgás, a rendszeres mozgás. Az, hogy gyerekkorban ebbe beleneveljük őket, akkor az azt fogja eredményezni, hogy felnőtt korban is a mozgást, a mozgás szeretetét, a sport szeretete tovább marad, és nagyon fontos az egészséges életmód megtartásához.
Egésznapos programmal ünnepelte a nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium, hogy 50 évvel ezelőtt indult el az intézményben a testnevelés tagozat. Délelőtt a diákok több sportágban mérhették össze tudásukat, délután pedig volt Vasvár is, jelenleg is korábbi neves sportolók meséltek életükről, pályafutásukról. Páskó Judit igazgatónőt hallják.
Nagy örömmel számolhatok be róla, hogy most a felvételi időszak végéhez közeledve azt látjuk, hogy nagyon népszerű, továbbra is töretlen az érdeklődés a testnevelés tagozat iránt. A meghirdetett 22 helyre több mint négyszeres a jelentkezés, tehát én úgy gondolom, hogy megint sikerül majd kiválasztani a tehetséges sportolókat.
Az 1921-ben alapított intézményben a 75-76-os tanévben indult el a testnevelés tagozat. Azzal a céllal, hogy iskolai keretek között neveljék a sportolói utánpótlást úgy, hogy a versenyzők fejlesztése mellett aktív életmódra ösztönözzék a nem sportoló diákokat is. A tagozat népszerűsége 50 éve töretlen. Mivel a testnevelés tagozatos diákok egyesületekben sportolnak, a délutáni edzésekre, meccsekre és a hétvégi versenyekre is tekintettel kell lenniük a pedagógusoknak. Mint Pók István munkaközösség vezető elmondta, az elmúlt évtizedekben kialakult a sport és az oktatás közötti egészséges egyensúly.
Nagyon figyelnünk kell arra, hogy azok a gyerekek, akik sportolóvá szeretnének válni, és hogy az ő sport munkájukat megfelelően tudjuk összehangolni az oktatással, azzal, amit nekünk itt az iskolában meg kell, hogy tanítsunk. Úgyhogy ez többnyire sikerül, tehát nyilván figyelnünk kell arra, hogy a gyerekek terhelése az megfelelő legyen, mikor vannak nekik mérkőzéseik, mikor vannak nehezebb edzéseik, mikor tudjuk azokat a dolgokat, amiket viszont mi szeretnénk azokat behajtani, úgymond rajtuk. Úgyhogy, de ezt már megtanultuk itt a évtizedek alatt itt a Vasváriban, úgyhogy ezt azt hiszem, hogy ebben profik vagyunk.
Megerősítette ezt az egyik legeredményesebb jelenlegi vasváris diák, Várkondi Levente is. A küzdősportokat űző végzős tanuló fiatalkora ellenére már felnőtt világbajnoknak mondhatja magát.
Tavaly évben sikerült három ilyen világcímet szereznem. Varsóban voltam a Európa Open-en grappling sportágból, ott második lettem. Aztán szereztem még egy világbajnoki címet Thai box szabályrendszerbe, később és évvégén ilyen Kempo szabályrendszerbe kevert szabályrendszerbe is sikerült felnőtt világbajnoknak lennem.
Vasné Harman Gyöngyi, az Önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Sportbizottságának elnöke kiemelte a sport közösség formáló erejét, és azt, hogy későbbi példaképek kerültek ki a vasvári padjaiból. Ilyen példakép dr. Szabó Tünde, aki úszóként ezüstérmet szerzett a 92-es barcelonai olimpián.
Na,
nagyon fontos a támogató közeg egy fiatalnak, és itt a Vasvári Pál gimnáziumban mindent meg tudtak kapni a fiatalok, én is mindent megkaptam, segítettek a tanárok, úgyhogy én mindig örömmel érkezem ide, hiszen nagyon nagy élmény találkozni a még engem is tanító pedagógusokkal, az új tanárokkal, és tényleg hihetetlen az, hogy milyen elkötelezettek, milyen szorgalmasak, milyen segítőkészek most is, és én azt gondolom, hogy így lehet folyamatos megújulással sikeres egy iskola, és a Vasvári Pál iskolába régen is menő volt járni, és most is az.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából.